Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Végére értünk a Biblia és Irodalom című sorozatnak, úgyhogy mától egy vadonatúj bibliai sorozattal jelentkezem. Címe: Az apostolok cselekedetei a hőskor. Vagyis hosszú szünet után most ismét egy bibliai könyvet olvasunk elejétől a végéig. Tudjuk, Szent Lukács két könyvet írt, evangéliumát és az apostolok cselekedeteit, mivel meg volt győződve arról, hogy mindaz, ami Jézus mennybe menetele és az első pünkösd után történt, az az Úr földi szolgálatának az egyenes folytatása, munkájának második szakasza, és az ősegyház hősei a csodákat, gyógyulásokat, megtéréseket, azokat soha nem maguknak tulajdonították, nem a saját erejüknek, mert pontosan tudták, hogy maga a feltámadt Jézus van jelen az egyházában, és ő cselekszi bennük mindezeket a Szentlélek által. Tehát nem az emberek, hanem Jézus a cselekvő. Például az apostolok cselekedetei harmadik fejezetében olvassunk a béna ember meggyógyulásáról, a Péter gyógyította meg, és ott a körülállók ugye csodálkoznak. De Péter így szól, harmadik fejezet, 12. vers. Hát mit csodálkoztok ezen? Hiszen Jézus nevében gyógyult meg. Az ő erejében, a Jézusban való hitáltal gyógyult meg ez az ember. Nem tőlem, nem Jézustól. No, éppen ezért sokan az apostolok cselekedetei cím helyett inkább a Jézus cselekedetei, a lélek és az apostolok által címet adnák az iratnak. A mű 28 fejezetből áll, és az ősegyház hiteles történetét beszéli el a 30-as évek elejétől a 60-as évekig. Tehát 3 évtizedet körülbelül, és ez pedig egyházunk hőskora. Arról szól az apostolok cselekedetei, hogy hogyan, milyen szenvedések, üldöztetések, nehézségek közepette nyerte meg ez a kicsiny, szerény, többnyire egyszerű emberekből álló gyülekezet, az akkor ismert világ, az oikumené jó részét Közel-Keleten, illetve Európában, hogyan nyerte meg Krisztus evangéliuma számára, és miképpen volt ez lehetséges olyan tüneményesen rövid idő alatt, ami valami egészen példátlan az összvallások történetében. No, a főhős a 9. fejezetig Péter, utána meg a mű végéig Pál apostol. De a könyv nem megy el az ő haláláig egészen, nem, csak addig, hogy az apostol eljut Rómába, ahova oly régóta vágyott, nem pont úgy, ahogy vágyta, hogy szabadon oda megy, hanem fogságban. És fogságban élt ott évekig Rómában. Na, eddig megy el a könyv, tehát nincs olyan szép kerekített befejezése. Miért? Ezzel Lukács azt érzékelteti, hogy a történet Krisztus evangéliumának terjedése, terjesztése az tovább folytatódott Pál után is, és folytatódik napjainkban is. Persze, napjainkban a mai egyház az sokban különbözik az ősegyháztól. Például az ősegyház nagyon erősen törekedett az Isten ismeretre, meg a Biblia ismeretre. Például itt van az az eset, amikor Pál apostol a béreaiaknak, zsidóknak beszélt Krisztusról, és akkor, amikor elment tőlük, hát ezek, úgy mondja Lukács, hogy forgatták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, mint ahogyan Pál mondja. Tehát Biblia ismeret. Aztán ez egy küzdő kereszténység volt, amit a mai nyugati kereszténységről nem annyira lehet elmondani. Erkölcsileg nagyon magas színvonalon állt az ősegyház. voltak bűnök, hibák, de alapvetően erkölcsileg egy nagyon magas színvonalat képviseltek. És ma ez sincs meg. És főleg pedig az evangélium terjesztésnek a lelkülete, az nem áll ott ma, ahol az ősegyháznak a korában állt. Hát például, hogy milyen sikeres volt ez a misszió, elmondanám, hogy tudjuk, az ősegyház összegyűlt a felső házban Jézus mennybe menetele után, és várták a Jézus által megígért szent lelket. Ekkor voltak a keresztények 120-an. Aztán pár napra rá pünkösd után már 3000-en voltak. Majd megint néhány mondat után azt olvasom az apostolok cselekedeteiben, hogy most meg már 5000-en vannak. Úgyhogy ez egy nagyon lelkes, lendületes diadalút volt ilyen szempontból, a terjedés szempontjából. És ma, hát ez nincsen. De reményt meríthetünk Dániel próféta könyvéből, aki a végén elmondja azt a proféciát, hogy a végső idők egyháza ugyan nagyon megfogyatkozik majd. Sokan elhagyják a hitet, igen, de erkölcsileg, minőségileg lesz még egyszer a kereszténység olyan szinten, mint az ősegyház volt. Azok a kevesek, akik megmaradnak. Azt írja a 12. fejezet 10. versében, hogy tűz által, vagyis szenvedések által megfehérednek sokan. Ez a nagyon magas erkölcsi minőségre utal. Kedves hallgatóim, ma, mielőtt magát a szöveget olvasnánk vagy tanulmányoznánk, bevezetésként csak a legfontosabb, általános tudnivalókat szeretném megosztani önökkel. Legfőképpen pedig azt, hogy mi a mű jelentősége számunkra ma, 21. században. Mi a jelentősége? Ezt akkor értjük meg, hogyha odafigyelünk arra, hogy vajon mik voltak Lukácsnak a céljai. Miért írt ezt a művet? Mit akart megmutatni? 3 ilyen cél, nyilván, hogy több is volt. Én 3 ilyen célt említenék most. Az első, az volt természetesen, hogy a 30-as évek elejétől, tehát Jézus halálától, feltámadásától, a nagyjából 64-ig körülbelül nyújtsa az ősegyház hiteles történetét. Egyszerűen a hiteles történetet erről a 31 néhány évről. Hogy milyen küzdelmek közepette terjedt az evangélium el az egész akkor ismert lakott világban, oikumenében. Lukács hitelességéről nagyon sok vita folyt, sokan kétségbe vonták. De én ebben nem akarok belemenni, lényeg az, hogy az írás az megfelel a korabeli, hangsúlyozom, korabeli, ókori történetírás követelményeinek. Nagyjából ez abból áll, hogy Lukács, ahogy maga mondja el egyébként, forrásokat használt, tanukat kérdezett meg, az így nyert adatokat összevetette, majd egybe szerkesztette és megírta. Hát egy ókori pogány történetíró az pontosan ugyanígy dolgozott, és az ő hitelességét pedig nem illik kétségbe vonni. Volt aztán Lukácsnak egy második célja, úgy mondanám, hogy ez egy diplomáciai cél. Tudnélik, ki akarta mutatni, hogy a kereszténység az nem ellentétes az állammal. Ugyebár, vagy nem ellenséges vele, hát római államról beszélünk. És a római állam az sem ellenséges a keresztényekkel szemben az ősegyház korában. Nem. Tényleg nem. Azt látjuk, hogy a római hatóság nem ítélt el egy keresztényt sem. Döbbenetes. De ez az igazság. Sőt, még Jézust sem, ugye, lásd Pilátus alakját. Sőt, védelmébe vette például Pált az ellenségeivel szemben, amikor épp támadták, vagy amikor meg akarták ölni. A római hatóság az védelmébe vette Pál apostolt. Hát vajon miért nem voltak ellenségesek? Azért, mert a rómaiak szemében a kereszténység az nem egy új vallás volt, hanem a zsidóságon belül helyezkedett el, a zsidóságon belül, annak volt az egyik ága. Viszont a zsidóság az meg szabadon gyakorolható vallás volt. Úgynevezett religio licita volt jogilag a római birodalomban, tehát a keresztényeknek nem kellett valami külön új engedélyért folyamodni, őket zsidónak tekintették. Tehát ez az egyik, a másik, hogy több római emberről olvassunk, aki megtért, közte magas rangúak is. Hát például Cornelius, már a neve mutatja, hogy sült római, a százados, akit Péter keresztelt meg a családjával együtt, vagy Ciprusnak a római helytartója. Ciprus főleg kereskedelmi okokból a római birodalomnak egy nagyon fontos területe volt, és ennek a római helytartója, tehát a legmagasabb méltóság, az megtért, kérem szépen, és keresztényé lett. És így tovább, szóval nem volt ellenségeskedés az első keresztények meg a római állam között. Az ellenségeskedés az a zsidóságon belül volt kereshető. A zsidóvallási vezetők voltak nagyon ellenségesek a kereszténységgel szemben, meg az általuk felhetszelt tömegek, persze. De az állam az nem. Az állam az csak jóval később a második, és még inkább a harmadik századtól kezdve ellenséges a kereszténységgel szemben, amikor ugye a nagy egyházüldözések vannak, de most az első század első évtizedeiben nem, semmi ilyesmi. Na, ezt akarja Lukács megmutatni. Végül a harmadik cél, és én ezt gondolom a legfontosabbnak, Lukács ki akarja mutatni, hogy a keresztény vallás az egy egészen egyedi képződmény. Különleges, unikum, nincs több ilyen. Hát ez nagyon érdekes. Vajon miben? Miben új a kereszténység? Kedves hallgatóim, én itt most nem hitbeli dolgokról fogok beszélni, amelyek ugye vitathatók, hanem tényekről, szilárd tényekről. Miben új a kereszténység? Vagy miben más, mint a többi vallás? Erre részletesebben is ki kell térni, hogy igenis mi legyünk tudatában annak, meg legyünk büszkék arra, hogy nekünk egy ilyen hasonlíthatatlan, tökéletes vallásunk van, amilyen nincsen még egy. Egyszerűen. Ez ma, a mai időkben, itt, Európában rendkívül lényeges. Amikor annyi támadás éri a kereszténységet, amikor annyian szeretnék meggyengíteni, majd pedig eltüntetni a kereszténységet a világból, és ennek a nyugati kereszténységnek, ennek pedig nincsen ereje szembeszállnia ezzel. Ez borzasztó. Tehát legyünk ezeknek tudatában. Először három dolgot fogok mondani. Miben unikum a kereszténység? Először is Lukács az első fejezet első versében rögtön az elején leírja, hogy sokan voltak tanúi annak, hogy az egyház megszületésekor proféciák teljesedtek be, vagy Jézus életében proféciák teljesedtek be. Mégpedig nem kevés, hanem több tucat profécia. Egyesek szerint több száz profécia. Tehát a kereszténységben beteljesedett proféciák vannak, és ez csak a kereszténységben van. Csak rá jellemző. Ez óriási dolog. Egy nagyon okos ember, Pascal Blaise, Blaise Pascal, francia, a 17. században élt matematikus és teológus, akkor arról ír, hogy ő miért tért meg kereszténynek, akkor azt mondja, hogy hát kérem, azért, mert a kereszténységben beteljesedett proféciák vannak, másutt pedig nincsenek ilyenek, ezért a kereszténység igaz. így Pászkál. Tele is van az apostolok cselekedetei olyan megjegyzésekkel, hogy ez vagy az a dolog azért történt, hogy beteljesedjék az írás, beteljesült proféciák, amiket Isten megmond, és aztán később az teljesedik, úgy lesz. Tehát ez az egyik unikum, nincs több ilyen. A második. Lukácsnak központi fogalma az üdvösség. Az üdvösség. Az apostolok cselekedeteiben pedig bemutatja azt, hogy Isten szándéka az, hogy ez az üdvösség, ez mindenkié legyen. Az egész világon, aki akarja. Tehát Istennek az a szándéka, hogy a kereszténység egyetemes vallás legyen. Ez megint unikum. Üdvöt vigyen mindenkinek. 8-szor fordul elő az apostolok cselekedeteiben például az oikumené, az egész világ, vagy a lakott világ kifejezés. Hát ez ugye első ránézésre nem sok, de mégis sokkal több, mint ami az egész új szövetségben összesen van. Tehát Lukácsnak ez a fogalom, hogy az egész világ, ez nagyon fontos. És ilyen pedig nincsen más vallásban. Tehát, hogy egy vallás egyetemes legyen, s mindenkire akarjon vonatkozni. Ha mégis találunk hasonlót, akkor az a vallás terjesztését erőszakkal képzeli el, meg hódítással képzeli el. És tudjuk, hogy sajnos a kereszténységben is volt ilyesmi a múltban, de hogy ez nem egyezik, sőt, ez ellentétes Krisztus akaratával, az teljesen biztos. Van egy nagyon szép kép a Jelenések könyvében, amikor jön a messiás lovon, lóháton, és a szájából egy kard nyúlik ki, amelyről később kiderül, hogy az bizony az ige kardja. Igen, Jézusnak meg a kereszténységnek nincsen más kardja, csak az ige, csak Isten szava, Isten akarata, ezzel hódít, és nem más egyébbel. Na már most, a zsidóság a Jézusnak a korára nagyon bezárkózóvá vált. Ez jellemezte, meg valamiféle felsőbbrendűségi tudat, nem keveredni a népekkel, mert mi vagyunk a választott nép, és ezek felfalnak minket, hogy zárkózzunk be. Bezárkózás. Tehát nem a világ felényítás, hanem a bezárkózás. Noha közben pedig proféciák sora szól arról, hogy a zsidó messiás az majd a népeknek a megmentője lesz, meg a béketeremtője, meg az üdvhozója lesz. Például Izajás könyvének a 49. fejezetében, ami egy profécia, azt mondja Isten a messiásnak, fiának a messiásnak, hogy téged pedig a nemzetek világosságává tettelek. Nem elég, hogy Izraelnek hozzál üdvösséget. Téged a nemzetek világosságává tettelek. Hát ugye ismerték ezt a zsidó emberek, hogy ne, persze. De úgy magyarázták ezt a dolgot, hogy majd a nemzetek fognak Sionra áramlani, vagy özönölni, lehetőleg ajándékokkal megrakodva. Tehát ők, a népek mennek a Sionra. Ezt másképpen úgy mondjuk, hogy a zsidóság az egy centripetális vallás, vagyis egy olyan vallási elgondolás, amelyikben minden nemzet oda a vallás középpontjába, Jeruzsálembe csoportosul. Ezzel abszolút ellentétben az új szövetségben a keresztények maguk mentek el a népekhez, szerte a világba. Lásd Pál apostol utazásait, hihetetlen szenvedéseket vállalva, ők mentek el a nemzetekhez. Ez pedig egy centrifugális működés. Tehát amikor a vallásnak a középpontjából így kisugárzik, kirajzik, elterjed a nemzetek között az a vallás. Hát ez egy óriási fordulat, kedves hallgatóim. Ez a novum, ez az újdonsága Ez az unikuma a kereszténységnek, és erről szól az apostolok cselekedetei, Lukácsnak ez a harmadik és egyben fő célja. Aki ezt a folyamatot oly gyönyörűen mutatja be. Mondom a példákat. 7. fejezetben István megkövezése után nagy keresztény üldözés tört ki, de nagy. És ekkor az ősegyház tagjai szétszóródtak. Futott ki, merre látott, menekültek. És ahol pedig letelepedtek aztán. Hát nyomban első dolguk volt, hogy elkezdjék terjeszteni az evangéliumot. Tehát így hozta ki Isten a jót a rosszból, az üldözésből, az evangélium terjesztését hozta ki. Ez gyönyörű. No, ez van a 7. fejezetben, és akkor a 8. fejezetben olvasunk Fülöp tanítványról, aki megkereszteli az első nem zsidó embert, ráadásul színesbőrű, az a bizonyos etióp kamarás. Ezt megkereszteli. 9. fejezet, Saul megtérése és első próbálkozásai az evangelizálásra. 10. fejezet, Péter megkereszteli a római Kornéliuszt és családját. 11. fejezet, létrejön az antiochiai gyülekezet, amely a pogány kereszténység meg a pogány misszió központja lesz ezután, nem sokkal később. Szóval tolódik át a súlypont a zsidóságról a pogányságra, és ezt a Lukács nagyon-nagyon odafigyelve ilyen szép folyamatban mutatja be, hogy 7. fejezet, 8., 9., 10., 11., stb. Ez gyönyörű. Tehát ez a másik ilyen különlegessége, egyedisége, példátlan vonása a kereszténységnek. A harmadik pedig a következő. Ugye a világ vallásai között vannak úgynevezett alapított vallások, meg vannak nem alapított vallások, ilyen a hinduizmus. Az alapított vallások, például a nagy világvallások sorában, ugye a kereszténység alapítója Jézus, aztán az iszlám alapítója Mohamed, a buddhizmus alapítója Gautama Siddhartha, későbbi nevén Buddha, a megvilágosodott. Ilyen az ókori iráni zoroasztrizmus, melynek alapítója Zarathustra, és így tovább, és így tovább. Csakhogy. Az alapított vallások esetében az a gondolat, az a meggyőződés és tantétel, hogy a vallás alapító halála után vele marad a híveivel, hogy szolgálata folytatódik az ő egyházában, ez nincs. Ez egyes, egyedül nálunk a kereszténységben létezik, és más vallásokban pedig nem. És ez is egyike a kereszténység különlegességeinek, egy egyedi vonás. Tehát Jézus tovább szolgál ma is az egyházban, ez egy alapgondolat. Sőt, hogyha nem így gondolnánk el, hogy Jézus szolgál mi bennünk, akkor az az egyház végét jelenteni. A puszta emberi erő, vége, kész. No, ezt írja le Szent Lukács. És ezért nem ír szabályos befejezést az apostolok cselekedeteinek, hiszen Jézus a későbbiekben is, meg ma is az egyházával van. Kedves hallgatóim, innen folytatjuk a következő alkalommal, a szöveg elejét nézzük át, és kérem, maradjanak akkor is, tartsanak akkor is velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.